A mai igénk, amit a Perikóban rendszer kijelöl, a Lukács evangéliumban található, a Lukács evangélium a 19. részében. Ugye Jeruzsálem vasárnap van, minden évben egyszer. Köszönöm szépen. Minden évben egyszer Jeruzsálem vasárnapot ünneplünk, és a felolvasott, vagy most felolvasandó igénk is ehhez az üzenethez kapcsolódik. A 41. résztől jelöli az ige, de én a 39. verstől olvasom. A virágvasárnapi történet után található ez a felolvasott ige szakasz. És némelyek a farizeusok közül a sokasságból mondták neki: Mester, dolgáld meg a te tanítványaidat. És ő felelvén mondta nekik: mondom néktek, hogy ha ezek hallgatnak, a kövek fognak kiáltani. És amikor közeledett, látván a várost, sírt. És ezt mondta: vaj, ha megismerted volna te is, csak a te mostani napodon is, amik neked a te békességedre valók. De most elrejtettek a te szemeid elől. Mert jönnek rád napok, mikor a te ellenségeid te körülötted palánkot építenek, és körülvesznek téged, és mindenfelől megszorítanak téged. És földre tipornak téged, és a te fiaidat te benned, és nem hagynak te benned követ kövön, mivel hogy nem ismerted meg a te meglátogatásod idejét. Már régen hallottam ezt a mondatot, hogy Jeruzsálem a világ köldöke. És az a hely, ahol a föld és az ég, a kezdet és a vég összeér. És valóban a üdvtörténet nagy eseményei, és a jövőre vonatkozó proféciák jelentős része valahogy Jeruzsálemhez kapcsolódik. Nem. És ma a készülődésemben utána néztem, hogy van-e biblikus gyökere ennek a kifejezésnek, hogy Jeruzsálem a föld köldöke, és valóban az Ezékiel 38:12-ben a Károli fordítás még így beszél, vagy így is értelmezhető, ami ott írva van. De ez a kifejezés, hogy a föld köldöke, ez nagyon ősi, és az emberi kultúra története során számos helyet tartottak a föld köldökének. Például az ókori görögök, Delfojt. De ugye a föld, az ókori világkép az, hogy a föld lapos, és azt mint egy tengely így átszúrja, tengelyként átszúrja a föld köldökét, és ez az a tengely vagy világfa, ami összekapcsolja az eget és a földet. Ugyanúgy egyébként a latina, ősi latin-amerikai világnak is volt egy képzete arról, hogy Cuzco, hogy ott van a földnek a köldöke. És ennek megfelelően ezt a rabbinikus, tehát ezt a képet, hogy Jeruzsálem a föld köldöke, ezt átvette a rabbinikus gondolkodás és a keresztény gondolkodás is, és ennek megfelelően a középkori térképeket, ha megnézitek, akkor azok úgy néznek ki, hogy a középpontban Jeruzsálem van, és e köré csoportosították a föld országait. És miről is beszél ez a nagyon, nagyon mély elképzelés? Az emberi lélekben nagyon mélyen ott lévő elképzelés, hogy a földnek kell egy köldökének lenni, egy szellemi, spirituális középpontjának. Mindenképpen arról, hogy az ember vágyik egy olyan középpontra, amihez tartozhat, és ami meghatározza az identitását, a sorsát, amihez viszonyulni lehet. És nagyon érdekes, hogy ma is van a világnak, az emberi gondolkodásban egy ilyen gondolat, hogy a világnak köldöke van, központja van. Van, aki a Wall Street-et tartja a világ köldökének, ugye ez a 600, mint egy 600 méteres utca, ahol rengeteg bank és rengeteg olyan intézmény van, ahol valóban a világ gazdasági életét irányítják. Vagy mostanában egyre inkább beszélnek arról, hogy Hongkong veheti át ezt a szerepet, és lehet a világnak a köldöke, és Ugye mennyire érdekes, hogy hogyan kapcsolódik itt össze a politika, a gazdaság, és mégis az embernek az a nagyon mély spirituális vágya. De hogy nekünk keresztényeknek, amikor Jeruzsálem vasárnapját ünnepeljük, akkor mégiscsak ez a nagyon mély igényünk fejeződik ki ebben, hogy ugye mi életünknek is szüksége van egy középpontra, egy viszonyítási pontra, és Jeruzsálem vasárnapot tekinthetjük úgy, mint annak a szimbólumának, hogy mi az Isten kijelentésében, az Istennek a Jeruzsálemben, nem csak Jeruzsálemben adott kijelentésében, hanem azokra az üdv eseményekre, amik Jeruzsálemben történtek, ezeket tekintjük a saját lelki-szellemi életünk középpontjának, hiszen egy hosszú története van Jeruzsálemnek, kezdve attól, hogy úgy tartják, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol, vagy körülbelül az az a hely, ahol Melkisédek találkozik Ábrahámmal, és megáldja őt. Itt van a Mória hegye, az az oltár, ahol Ábrahám fel akarja áldozni Izsákot. Nem véletlen, hogy Dávid, ez a hely, ahol egy jebuzeusok laktak, ezt hódítja meg, és ezt tekinti a királyságok középpontjának. Itt építi fel a jeruzsálemi templomot. És nagyon érdekes, hogy a zsidó gondolkodás, amikor a föld köldökéről beszél, akkor azt a jeruzsálemi templom helyét képzeli, a keresztény gondolkodás pedig a feltámadás helyét, Jézus sírját tekinti a föld köldökének. Ezért is nagyon fontos nekünk Jeruzsálem. Úgy is, mint egy szimbólum, de úgy is, mint egy konkrét földrajzi hely. A felolvasott szakaszban Jézus sír Jeruzsálem, nézi Jeruzsálemet és sír. Ez a történet visszanyúlik a világvasárnapi bevonulás történetéhez. A nép vallási vezetői oda mennek Jézushoz, és felhívják a figyelmét arra, hogy ez a nagy csinnadrat, ez a nagy fölfordulás, amit az ő bevonulása körül van, nagyon veszedelmes, hiszen közel van, tulajdonképpen az ő szavukban mögött ott van ez, hogy hát Páska ünnep van, ilyenkor nagyon sokan vannak Jeruzsálembe. A Páska ünnep egyébként is az Egyiptomból való szabadulás emlékünnepe, és hogy ez az ünnep nagyon könnyen felszítja a népben azt a vágyat, hogy ahogy egykor Isten hatalmas csodát téve megszabadította az ő népét az egyiptomi fogságból, hát egy új Mózes támasztva most a római fogságból, a római elnyomásból szabadítja ki Isten népét. És ez az ünnep természetes módon alkalmas arra, hogy ennek az elnyomott népnek az érzésvilágában ezt a szabadság vágyat újra és újra felélesszem. És ez az akkor, amikor jó néhány messiás, úgynevezett messiás jelentkezése miatt már komoly vérengzések is történtek. Amit felolvastam, az ige szakasz, az tulajdonképpen Jézus válasza. És Jézus válasza erre az észrevételre egy profécia, amit így lehetne összefoglalni, hogyha a tanítványai nem hirdethetik a békesség evangéliumát, akkor ez a városnak a pusztulását fogja okozni. Jézus tanítványának az üzenete, vagy Jézusi üzenet az, ami képes megmenteni ezt a várost, nem pedig a vallási vezetők kompromisszumon alapuló biztonság politikája. Amit itt Jézus megjósol, az Krisztus után 70-ben bekövetkezik, és ebből könnyen lehet azt a következtetést levonni, hogy az evangélisták, vagy az evangélista talán utólag fogalmazta meg Jézus szavait, vagy, mint ahogy azért jó néhány helyen látjuk, a késői másolók valamit átértelmezve, vagy kiegészítve hozzátettek az evangéliumok üzenetéhez. És miközben ezzel a lehetőséggel elvileg számolhatunk, ugyanakkor Jézus szavai semmi olyat nem tartalmaznak, amit ténylegesen ne tudhatott volna. Ugye ma is vannak emberek, akik és minden korban voltak emberek, akik a jelenkor eseményeiből profétikus módon egy egyenes vonalat tudtak húzni a jövő eseményeinek az irányában. És Jézus olyan képeket és szavakat használ, ami a római város oszlon képe, ez pedig abban a korban egy gondolkodó ember számára teljesen közismert volt. Itt Jézus nem egyszerűen büntetésről beszél, hanem egy üzenet elutasításának a várható következményeiről. Nagyon érdekes, hogy Jézus itt úgy beszél, hogy az ő üzenete elfogadásának vagy elutasításának politikai következményei is vannak. A megkísértés történetben, ha visszautalunk rá, Jézus világosan elutasít minden olyan törekvést, ami vallási alapon követel uralmat. Ugye emlékeztek rá, a sátán azt mondja, hogy ha leborulva imádsz engem, akkor néked adom a világ feletti hatalmat, és Jézus ezt kerekperet visszautasítja. Tehát a világ feletti uralomnak a vallási alapon való megszerzésére Jézus nemet mond. Ugyanakkor, amikor a békesség evangéliumát hirdeti, akkor ezt nem csak egy lelki üzenetnek tekinti, hanem aktív, a cselekedetekben megnyilvánuló magatartásnak is. És ha teszik, akkor politikai magatartásnak is. Engem mindig bőszít az a mondat, vagy egy jó ideje bőszít az a mondat, hogy hívő ember nem politizál, mert egészen egyszerűen azt gondolom, hogy ez így nem igaz. Minden a cselekedeteink jelentős részével nagyon is beleszólunk a közállapotok mélységébe. És nézzük meg Jézus üzenetét ebből a szempontból, hogy miközben ő a békesség evangéliumát hirdeti, és ennek a gyakorlati cselekedetekben való megvalósulását tekinti etikai követelménynek, eközben hogyan is néz ki ennek a békesség evangéliumának a társadalomra ható vonatkozása. Tulajdonképpen nagyon érdekes, ha csak ebből a szempontból végig tanulmányoznánk Lukács evangéliumát. És én most csak olyan igehelyeket mondok, amik a Lukács evangéliumában is szerepelnek. Ott van az irgalmas samaritánus története, ahol azt mondja, hogy bánj emberségesen a más raszból származóval. Még ha a környezet pont az ellenkezőjét üzeni is, vagy kívánja is. Ugye a zsidó-samáriai konfliktus az akkoriban egy nagyon éles konfliktus volt. Ezt ma sokfajta dologra rá lehet vetíteni. A hegyi beszédnek a lukácsi változata ebben is ott van, hogy aki arcul üt téged, egyik felől tartod a másik tartodat, aki elveszi a felső ruhádat, tartod a vegy le az alsót is. A csendes napon volt egy nagyon érdekes, hát nem is tudom, hogy a műfaját minek nevezzem, drámajáték Júcsi vezette, és erről, ezekről az igékről beszélgettünk, és a végén nagyon világosan kijött, hogy Jézusnak ezek a szavai nem arról beszélnek, nem egy önmagát mindenestől a hatalomnak kiszolgáltató ember magatartásáról beszélnek, hanem egy olyan ember magatartásáról, aki a hatalom önkényével szemben felmutatja a teremtményi méltóságot. Hiszen, és hát végigvettük ott, hogy aki jobb felől megüt, ugye jobb felől csak a bal kezemmel tudom megütni, ez a tipikus megalázó mozdulat. Tartod a másikat, amiben azt fejezed ki, hogy üthetsz, de akkor tudd, hogy ütsz. Nem a felsőbbségedből adódóan üthetsz. Vagy ez, hogy aki elveszi téged a felső ruhádat, adod az alsódat, ebben is benne van az, hogy ha az alsó ruha elvétele törvénytelen volt, hogy mutasd ki, hogy a másik törvénytelenséget tesz veled szemben. A Lukács evangéliumában nincs benne, benne van, hogy aki egy mérföldre kényszerít téged, menj el kettőre, tudjuk, hogy a rómaiak egy mérföldre kényszeríthették a zsidókat arra, hogy egy mérföldnyi utat tegyenek meg, és ebben is, és végig Jézusnak ezekben a mondásaiban, amit ha rosszul értelmezünk, akkor bizonyos értelemben egy szolgai magatartás felvállalása van ott. Ha megnézzük a mögöttes üzenetet, azt látjuk, hogy a hatalommal szemben a teremtményi méltóságot felmutató ember magatartását hirdeti Jézus. Hadd fogalmazzak így, hogy Jézus azt mondja, hogy aki visszaél a hatalmával veled szemben, annak mutasd fel az Isten gyermeki méltóságodat. És szintén a Lukács evangéliumában szerepel a Szátka Gerenta példája, amiben megfogalmazódik a radikális tisztánlátás igénye. És mintha Jézus azt mondaná, hogy a kifele való látás feltétele, a befele látni akarás radikális igénye. És a sok, nagyon sok helyen lehetne még folytatni, tulajdonképpen érdemes lenne a Lukács evangéliumát csak ebből a szempontból egyszer végig tanulmányozni. Jézus itt lényegileg azt üzeni Jeruzsálem lakóinak, és legfőképpen annak vezetőinek, hogy nem az én magatartásom és üzenetem veszélyezteti Jeruzsálem békéjét, hanem a ti magatartásatok fogja a város politikai pusztulását okozni. Van egy harmadik szintje is ennek a történetnek, és én bevallom nektek, hogy én itt kezdtem, amikor szembesültem azzal, hogy erről az igéről kell most vasárnap beszélni, hogy így minden a szövegkörnyezetből kiemelve pusztán ezt az igerészt megvizsgálva, az ember egy csomó kérdéssel találkozik. Például ilyen kérdésekkel, hogy van-e egy népnek kollektív felelőssége? Hiszen itt Jézus egy város és egy lakóit, és ezzel együtt egy népetnek mondja azt, hogy nem hallgattatok, és ennek meg lesz a következménye. És világos, hogy mindig nagyobb a vezetőknek a felelőssége, de ugyanakkor mi a vezetett népnek a felelőssége a történésekben? És aztán, ha visszajára fordítom ezt a kérdést, van-e az egyénnek felelőssége a népe, a csoportja, a közössége, a családja jövőjének alakulásában? És minél kisebb körre vesszük ezt, minél kisebb körre nézve tesszük el ezt a kérdést, annál világosabban megfogalmazható válaszokat tudunk magunknak adni. Éppen ezért azt a még sok kérdést tette fel nekem ez az ige szakasz, hogy ahol élek, a békesség evangéliumának, békesség evangéliuma magatartásának szellemében élek-e. Mert ha komolyan veszem Jézusnak ezt a szavait, ez munkája annak a közegnek, annak a kicsi és nagyobb közegnek a megmaradását. Amen. Vegyétek fel magatoknak ezt a kérdést a továbbiakban. Imádkozzunk. Maradjunk. Uram, olyan sokszor kerestük a te evangéliumod üzenetében azt a fajta békességet, ami nekünk megnyugvást okoz. És tulajdonképpen semlegesíti a környezetet. Ha mélyebben belegondolunk, olyan radikálisak a te szavaid, olyan sokat kíván tőlünk, annyira felforgatja mindazt, amit magunkról, a másikról, az életről gondolunk. Hadd igazodjunk a te igédhez. Hadd legyünk olyan emberek, akik úgy munkálják a jövőt, hogy magukon dolgoznak elsődlegesen ezért. akik úgy alakítják a környezetüket, hogy eközben magukat alakítják. Állj meg bennünket, így kérünk.